Marton János külügyminiszter az Arena ma esti vendége. Hallgatunk ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt Szíriáról beszéltünk, illetve az arab tavasz fejleményéről. Egy picit kanyarodjunk még vissza Szíriáról. Ugye azt mondta, hogy nyilván amennyiben ez a diplomáciai megoldás, amely most ugye a nemzetközi közösség próbálkozik, és amelyet ugye az Assad rezsim elfogadott, ha ez nem vezet eredményre, akkor akár biztonsági tanácsi határozat nélkül is lehet indokolt egyfajta katonai beavatkozás. Ez a pont, ez hol jön el, ki dönthet erről, kinek van lehetősége, kinek lesz erről lehetősége dönteni, csak az Egyesült Államoknak, vagy valamiféle nemzetközi koordináció akkor is szükséges lesz, mit gondol erről?
Hát én azt hiszem, hogy hát egyrészt bízom abban, hogy egy ilyen helyzet nem következik be. Ha mégis bekövetkezne, akkor valóban egy olyan koalíció kell ehhez, amelyik vállalja ennek a nagyon súlyos felelősségét és feladatát. Én egyébként azt hiszem, hogy nagyon meg kellene azt fontolni, hogy egy ilyen lépés valóban megtörténjék. Én az előbb arról beszéltem, hogy van ma egy új doktrina. A nemzetközi jogban is van, mert erről van ENSZ határozat is. Ezt úgy hívják, hogy a védelmi kötelezettség, a responsibility to protect. És ezért is mondtam azt, hogy ez csak akkor lehet alkalmazni, akkor lehet ehhez fordulni, nagyon-nagyon kivételesen. Hogyha tényleg nagyon-nagyon sok ember életét kell megmenteni azonnal, és nincs semmi más megoldás. Na most ezt, hogy ki mérlegeli, ki dönti el, nagyon jó a kérdés, nem tudom megmondani. Tudnék, nincs erre fórum, amelyik ezt a kérdést egyértelműen meg tudná válaszolni, ezért is kell ezzel az eszközzel nagyon-nagyon óvatosan élni, de ezért mondtam azt, hogy Ruandába például be kellett volna avatkozni. És a koszovói példáról pedig már beszéltünk, amikor megtörtént a beavatkozás, megállítottak akkor egy folyamatot, és közel 1 millió menekült jött vissza végül is Koszovó területére. Tehát én ezt nem tudom megmondani, hogy ezt ki tudja eldönteni, az volna jó, hogyha ezt el lehetne kerülni. Egy biztos, továbbra is úgy látom, hogy büntető csapásnak nincs értelme, hozzáteszem, jogalapja sincs. Tehát a büntetés az nem áll senkinek jogában. Nincs olyan hatalom az ENSZ biztonsági tanácsán kívül, aki kimondhatná azt, hogy én ezt vagy azt az országot most valamiért megbüntetem. De olyan igény lehet, ismétlem, hogy nagyon sok ember életét nagyon rövid idő alatt meg kell menteni. Én azt hiszem, hogy itt most az a lényeg, és ezért is kezdtem ezzel, hogy a legfontosabb az, hogy ne legyen még egyszer vegyi fegyvertámadás, és hogy ennek megfelelően ezzel együtt el lehessen kerülni ezeket a katonai csapásokat.
Miközben a nemzetközi közösség ugye a szíriai probléma megoldását keresi, közben ugye az Európai Unió változatlanul saját válságával is el van foglalva, nyilván ezekre is megoldást kell találni. És ugye korábban beszélgettünk már itt önnel erről, hogyha picit most erre kanyarodunk rá, hogy ebben a megoldás keresésben vajon a visegrádi négyeknek, ugye itt a 4 közép-európai országnak milyen szerepe lehet. Ez most azért is lehet talán aktuális, hiszen ugye Magyarország az elnöke most a visegrádi négyek együttműködésének. Hogy látja, hogy most gyakorlatilag mekkora súly ennek a közösségnek az Európai Unió közösségén belül, ha azt is hozzáveszünk, hogy nyilvánvalóan a bővítés az gyakorlatilag ebben a térségben folytatódik?
Hát én azt hiszem, hogy továbbra is áll az, hogy Visegrád az egy nagyon fontos tényező. Ez a 4 tagállam minden olyan esetben, amikor egységes álláspontot képvisel, és egységesen jeleníti meg az érdekeit, akkor ennek eredménye van, ugye erre elég sok példa volt az elmúlt időszakban. Ami a jövőt illeti, hogy általában véve az Európai Unió általános problémáinak, vagy ha úgy tetszik, a válságának a megoldását mennyire tudja sajátosan Visegrád elősegíteni, az egy további kérdés. Egyébként is általában véve, amikor a válságról beszélünk, akkor nem annyira az Európai Unió válságáról beszélünk, hanem az eurozónának a problémáiról. Na most tekintettel arra, hogy ugye a visegrádi országok közül csak egyik tagja az eurozónának, Lengyelország, Csehország, Magyarország nem, tehát mi közvetlenül az eurozóna dolgainak a rendbetételébe kevésbé tudunk részt venni, legfeljebb azt mondjuk mindig, és ezt mondjuk most is, hogy nekünk alapvető érdekünk, hogy az eurozóna stabilizálódjon, az euró stabil biztos pénz nem legyen. Ezt mondjuk egyrésztről, másrészt pedig azt is mondjuk, hogy vigyázzunk arra, hogy ne jöjjenek létre olyan struktúrák, olyan szerkezetek, amelyek tartós válaszfalat építenek egyrészt az eurozóna jelenlegi tagjai, másrészt pedig a jövőbeli tagjai, tehát a közép-európai országok többsége között. De az minden esetre figyelemre méltó, hogy a közép-európai országokban a gazdaságpolitika ma bővülő körben olyan intézkedéseket alkalmaz, amelyeket annak idején 1-2-3 évvel ezelőtt Magyarország alkalmazott először. Ugye nem régen kaptuk a hírt, hogy Lengyelországban is úgymond idézőjelbe téve államosítják a magánnyugdíjpénztárokat, szlovák kormány is jó néhány hasonló, már nem ezt a más intézkedést tett. Mindenütt próbálják megnézni például a közszolgáltatásoknak az árviszonyait. Elég sok országban ráébredtek arra, hogy itt azért nincsenek a dolgok teljesen rendben, és itt most nem is csak Közép-Európáról beszélek, hiszen a közszolgáltatásokkal elég sok gond van, akár Franciaországban is, vagy Németországban is, tehát sokkal nagyobb és gazdagabb országok is szembesülnek ezzel a problémával. Tehát úgy tűnik, hogy azok a lépések, amelyeket a magyar kormány pár évvel ezelőtt megtett, azok valóban hát jó néhány más országban egy kicsit mintául szolgálnak. Valószínűleg azért, mert ez az általános tendenciával is összhangban van. A válság felszínre hozott olyan problémákat, amelyek korábban is megvoltak, csak nem jelentkeztek, mert hiszen a prosperitás, a növekedés, a dolgok jó alakulása ezeket elfette. A válság viszont alkalmas volt arra, hogy ezeket a problémákat, ezeket a kérdéseket nyilvánvalóvá tegye. Hogy tudnilik, hogyha a közszolgáltatásokat helyi monopóliumok nyújtják, akkor és az árszabályozás pedig nincs, vagy nem működik rendesen, akkor ebből visszaélések lesznek, csak egy példát mondjak. Tehát sok minden olyan kérdésre fény derült, ami korábban talán nem volt előtérbe, és nem kétséges az, hogy a magyar gazdaságpolitika volt talán az első, amelyik ezekre megfelelő intézkedésekkel válaszolt, vagy próbált válaszolni.
Egyébként ezeknek a megoldásoknak a terjedése, ahogy ön is mondta, a V4-ekben, vagy talán esetleg a más nyugat-európai országokban is változtathat az Európai Uniós Magyarország, vagy mondjuk az eurozóna országainak és Magyarországnak a viszonyán, hiszen több olyan lépés is volt ezek között, amelyek talán korábban alapvetően vitára adtak okot.
Hát vitára adtak okot, és talán még a jövőben is vitára adhatnak okot, tudnélik ezeknek az intézkedéseknek a meghozatala és alkalmazása érdeksérelem nélkül nem megy. Azért ez legyen világos, hogy minden ilyen típusú intézkedés, legyen szó a pénzintézetekről, vagy az energiaszolgáltatókról, vagy más területekről, ez érdekeket sért. Hát a Magyarországgal szembeni kampány egyik oka, ugye ezt nagyon sokszor elmondtuk, talán itt is elmondtam már én is jó néhányszor, azért ezekben az érdeksérelmekben keresendő, és soha nem mondtam azt, hogy ez az egyetlen ok, mert sok minden más ok is volt, ideológiai és egyéb hasonló kérdések, de azért az vitathatatlan, hogy ez volt az egyik nagyon lényeges ok. Tehát azt nem tudom kizárni, hogy ilyen típusú érdeksérelmekre a jövőben is sor kerül. Valószínűleg ezek lényegesen csekélyebbek lesznek, és visszafogottabbak lesznek itt magyar viszonylatban, mint korábban. Egyrészt azért, mert nálunk a kérdések jelentős része már rendeződött, másrészt pedig is valóban egyetértek a kérdésben foglalt feltételezéssel. Az a puszta tény, hogy más országok is hasonló intézkedéseket vezetnek be, azt talán a magyar intézkedésekkel szembeni ellenérzéseket és bírálatokat is csökkenti.
Egyébként ez a folyamatban lévő uniós és Magyarország közötti vitás ügyeket, ha úgy tetszik, befolyásolhatja? Tehát ezeknek a rendezését is felgyorsíthatja, befolyásolhatja, megjelenhet ezeknek az ügyeknek a rendezésében bármi módon? Ez tehát, hogy a magyar megoldások azok számos más országban is megjelentek?
Általában véve azt tudjuk mondani, hogy Magyarország és az Európai Unió közötti viták csendesülőben vannak, reményeim szerint lesznek a következő hónapokban. Azt soha nem mondtuk, és most sem merem mondani, hogy ezeknek vége van, vagy vége lesz, hiszen a politikai szempontok inkább ez ellen szólnak. Tudnélik, ugye fordulunk rá lassan a választásokra, tehát egy nagyon erős illúzió volna azt hinni, hogy akkor most vége a vitáknak, szent a béke, és ezek után csak dicséreteket fogunk kapni. Ez engem nagyon megdöbbentene, hogyha a választásokig erre sor kerülne. Tehát ezzel nem számolunk. Ugyanakkor az Európai Bizottsággal a viták igenis megoldódóban vannak. Az 5. alkotmánymódosítás az országgyűlés előtt van. Ez ugye minden egyes kérdésre megoldást ad, amit az Európai Bizottság felvetett. Ezt szeretném itt még egyszer nyomatékosan leszögezni. Nincs olyan téma, amit az Európai Bizottság felvetett, és amire nem adnánk megfelelő megoldást ebben az alkotmánymódosításban. Ugyanakkor az 5. alkotmánymódosítás a Velencei Bizottság által felvetett jó néhány kérdésre is megoldást ad, választ ad. Itt persze átfedés is van, mert ugye az Európai Bizottság, meg a Velencei Bizottság részben azonos kérdéseket is felvetett. Tehát ennek az alaptörvény módosításnak az elfogadásával én azt hiszem, hogy egy nagyon fontos fejezet mindenféleképpen lezárult, és ezek a politikai, tehát az érzékeny jogállamisággal, demokráciával kapcsolatos viták az Európai Bizottság és Magyarország között megoldódnak. De ismétlem, ez nem azt jelenti, hogy ilyen típusú viták egyébként nem lesznek, mert a sajtóban, a politikai világban, a pártpolitika világában, a pártok világában ilyen viták természetesen itthon is, meg európai szinten is lesznek, hiszen nem csak magyar választásokra készülünk, hanem európai parlamenti választásokra is készülünk május 24-25-én, ahol nyilvánvalóan össze fognak csapni az európai politikai családok, és minden ilyen kérdést ki fognak majd érezni, mint például a magyar helyzettel kapcsolatos kérdéskör. De azt hiszem, hogy a másik területen, tehát a gazdasági területen, ott szintén egy bizonyos enyhülés várható. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz több jogsértési eljárás, készülnek újabbak is, tehát ezt ugye mindig elmondtuk, hogy ilyenek vannak, ilyenek lesznek. Mi ezeket általában megkísérjük rendezni, ez egyébként a legtöbb esetben hozzáteszem sikerült is. Ha pedig nem tudjuk rendezni, akkor abban aztán senki nem találhat semmi kivetnivalót, hogy ezeket a vitákat az Európai Bíróság dönti el. De mondok egy példát, ugye például a kiskereskedelmi adó témája az Európai Bíróság elé került, nem azért, mert az Európai Bizottság indított jogsértési eljárást, hanem azért, mert egy magyar bíróság előzetes döntéshozatalt kért az Európai Bíróságtól, és az Európai Bíróságnak, a főtanácsnoka, és ez még nem az ítélet, pár nappal ezelőtt közzétett egy véleményt, egy álláspontot, amelyben azt mondja, hogy ez az adó nem ütközik bele a közösségi jogba. Más adójogi kérdéseket felvetett, de egyébként azt kimondta meglehetős egyértelműséggel, hogy ez az adó nem valósít meg hátrányos megkülönböztetést a külföldieknek a kárára. Ismétlem, nem az ítélet még. Tehát olyan eset is elképzelhető, hogy elindul egy eljárás velünk szemben, és az Európai Bíróság azt mondja, hogy voltaképpen nincsen közösségi jogsértés. Ennek az ellenkezőjét is kimondhatja, de ismétlem, ezek nem nagy politikai ügyek. És ezek nem fogják megrontani az Európai Unió és Magyarország kapcsolatát.
Ugye azt is említettük, hogy gyakorlatilag az Európai Unió bővítése az ebben a térségben folytatódik. Ha a közeljövőren tekintünk előre, akkor ön szerint ennek a térségnek, a közép-európai térségnek mi lesz a szerepe, mi lehet a szerepe az Európai Unióban, a bővülő Európai Unióban?
Hát először is teljessé kell tenni Európa egységesítését, vagy újraegységesítését. Ugye ez a folyamat nem állt meg. Közép-Európa bekerült, aztán bekerült másfél, kicsit több mint másfél évvel, vagy két és fél évvel később Románia és Bulgária, aztán most bekerült Horvátország, horvát külügyminiszterasszony kollégám most már teljes jogú tagként vesz részt mondjuk a külügyminiszteri tanácsüléseken, és hát megy a folyamat tovább. Januárban minden valószínűség szerint egyre nagyobb biztonsággal lehet ezt mondani. Megindulnak a tárgyalások Szerbiával, az elmúlt napoknak a fejleménye egyébként megint csak ezt támasztják alá, hogy a 8-án jött létre egy új megállapodás a koszovói és a a szerb fél között, most már úgy néz ki, hogy a telekommunikáció, energiaellátás térén is megegyezések jöttek létre. Tehát megy a folyamat tovább, Montenegróval tárgyalunk, Szerbiával pedig elkezdődnek a tárgyalások. Hát aztán persze hogyan tovább, az egy megint nehéz kérdés. Most én ezekben nem mennék bele, de egy biztos, hogy mindig van egy vagy több ország, amelyikkel éppen tárgyalunk, és ez pedig azt mutatja, hogy a bővítés megy előre, mondhatnánk, hogy lassan, de biztosan. Hát mennyire lassan, ez persze megítélés kérdése, mennyire biztosan, ez is egy további kérdés, de én azért azt hiszem, hogy nekünk nagyon fontos itt közép-európaiaknak, hogy ez a folyamat menjen, és ez pedig egyben azt is jelenti, hogy Közép-Európa, ha megerősödik gazdasági erejében, és nem kis mértékben az önbizalmában, akkor a következő évtizedek európai építkezésének egy megkerülhetetlen és nagyon fontos tényezője lesz.
Ezt egyébként ön szerint az eurozóna országai, vagy mondjuk a 15-ök elfogadták, már látják világosan? Tehát látszik az Európai Unió lépésein, politikáján, a tárgyalásokon az, hogy ezzel tisztában vannak, és készek ezt elfogadni? Hogy ez a változás gyakorlatilag már elindult?
Hát ez egy izgalmas kérdés, hogy akkor most túl azon, hogy egyenjogúak vagyunk, tehát minden tagállam egyenjogú, egyenrangúak is vagyunk minden téren, vagy sem. Ez egy izgalmas kérdés, sokszor azt mondjuk, hogy talán még mégsem teljesen. Visszatérő panaszunk, hogy a képviseletünk az európai intézményekben, akár az Európai Külügyi Szolgálatban sem teljesen arányos még, de hát ezt meg lehet érteni, mert végül is azért mi később kapcsolódtunk be a folyamatba, mondjuk Tötöcs az EKSZ-re, ez nem áll, de ezzel együtt persze vannak itt adottságok, nyilván erősebb a képviselete mondjuk Belgiumnak, vagy lakosság arányosan Luxemburgnak, vagy netán Olaszországnak, amelyikről azt mondják, hogy nagyon jól van képviselve a különböző intézményekben. Tehát van egy ilyen oldala a dolognak. Aztán van egy olyan oldala a dolognak, amit persze nyilván nem szívesen ismerünk el, hogy vannak olyan dolgok, amelyekhez talán nem értünk olyan jól, mint azok, akik ezt csinálják 15, 20, 30, 40 éve. De ez egy folyamat, és én azt hiszem, hogy ezen a téren azért a helyzet változik. Én például a külügyek területéről tudom azt mondani, hogy a közép-európaiak ezekben a vitáinkban, beszélgetéseinkben, legyenek azok informálisak vagy formálisak, semmivel sem, hogy mondjam, alacsonyabb rendűek, mint a nyugatiak. A külpolitikai kérdésekben egy más típusú ugye, dilemma merül föl, hogy tudnélék, hát azért itt azért mégiscsak vannak nagyobbak, meg vannak kisebbek, tehát valószínűleg hosszú ideig az lesz a helyzet, még nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig, hogy amikor megszólal a brit, a francia vagy a német külügyminiszter, akkor azért jobban odafigyelünk, ez igaz. De hát azt nem lehet mondani, hogy a kicsiknek nincs súlyuk és nincs szerepük, mert nagyon sokszor ők mondanak olyat, amire érdemes odafigyelni, akár a legkisebbek is, és én itt az elmúlt 3 év alatt nagyon sok olyan tapasztalatot szereztem, hogyha valakinek van mondani valója, és olyan elemet tud bevinni a vitába, ami hasznos, fontos, akkor az mindegy, hogy ő egy nagy hatalmat képviselte, vagy pedig egy közepes, vagy akár a legkisebb országot. Tehát én azt hiszem, hogy ez megint az integrációnak egy nagyon fontos tényezője, hogy azért együtt vagyunk. Tehát egy idő után oda kell figyelni arra, amit a többiek mondanak. Figyelembe kell venni egymás szempontjait. Nem könnyű ez a játszma. Nekünk itt ugye volt kelet-európaiaknak és jelenlegi közép-európaiaknak még kevésbé könnyű, de hát én azt hiszem, a jövő mégiscsak az, hogy a közép-európai szerep az fokozatosan erősödni fog.
Ha már itt az imént említette Németországot és a német választásokat, most pedig ugye beszéltünk arról, hogy nyilván Németországnak más a súlya jelenleg még, hogyha megszólal, mint mondjuk Magyarországnak, vagy mondjuk más később csatlakozott országnak. Mit gondol, a németországi választásoknak van bármilyen tétje az Európai Unió jövője szempontjából?
Hát először is a legfontosabb az, hogy a német választások megtörténjenek, meg fognak történni, nem ez a dolog lényege, hanem az, hogy mindenki várja jelenleg a német választásokat, és azt mondják már elég régóta, hogy hát igen, a német választásokig most már úgysem lehet sokat csinálni, majd utána meglátjuk. Ugye a bankunió például jó példa erre, de sok minden más területen is. Tehát várjuk a német választásokat, és már azért lenne jó túlesni a német választásokat, mert akkor mögöttünk lennének, és akkor azt mondanák, hogy na, akkor most nézzük meg, hogy ezen és ezen és ezen a területen hogyan kell tovább lépni, mit kell tenni. Persze ugye készülnek a különböző erők, mert azért ugye megjelentek a brit nézetek nagyon markánsan, a hollandok is készítettek egy ilyen papírt, tehát van egy olyan vonulat is, amelyik azt mondja, hogy vizsgáljuk azért meg a hatásköröket, és ne csak azt nézzük meg, hogy milyen új hatásköröket lehet, vagy kell esetleg teremteni ilyen vagy olyan területen, mondjuk például éppen a költségvetési vagy gazdasági unió területén, hanem azt is nézzük meg, hogy melyek azok a területek, ahol indokolatlan a közösségi, tehát uniós hatáskör. Itt egy nagy vita lesz, de a kérdés persze inkább most a német választások következményeire utalt. Én azt hiszem, hogy bizonyos folyamatok fel fognak gyorsulni, tehát a bankunió az valószínűleg előre fog menni. Persze, hát azt is látni kellene most itt ebben a pillanatban, hogy mi lesz a német választások eredménye, de ezt nem látjuk előre. A lényeget illetően ugyanakkor azt hiszem, hogy a német integrációs politika, Európa politika nem nagyon fog változni. A jelenlegi ellentétek sem olyan nagyon súlyosak, inkább hangulati jellegűek, arról nem beszélve, hogy egy választási kampányban lehetőleg az ellentétes pontokat kell megtalálniuk a pártoknak, hogyha egymással igazán vitatkozni akarnak, ugye csak közbevetve jegyzem be zárójelbe, hogy Ausztriában az egyik gond az, hogy amikor vitatkozott a néppárti kancellárjelölt és a szociáldemokrata, a szocialista kancellárjelölt, akkor túlságosan barátságosak voltak egymáshoz, és a közönség reakciója az volt, hogy hát miért nem folytattak élesebb vitát, aztán ezt próbálták később más vitákon pótolni. Tehát ettől függetlenül én azt hiszem, hogy Németországban akármi is lesz a kimenetel, ugye hát én azért talán nem kell, hogy eltitkoljam azt ugye néppárti lévén, hogy mi nagyon bízunk abban, hogy Németország kancellárja Angela Merkel marad. Ezt korábban is elég sokszor elmondtuk, hogy Angela Merkel politikája egyrészt Németország szempontjából úgy tűnik, hogy meglehetősen sikeres volt, de európai szempontból is én azt hiszem, hogy minden bírálat és fölfölbukkanó kifogás ellenére ő egy nagyon mérsékelt, nagyon kiegyensúlyozott, nagyon észszerű és nagyon megfontolt vonalat követett az Európa politikában is. Én nekem az a véleményem, nyugodtan személyes véleményként is mondom, hogy Európának az az érdeke, hogy Angela Merkel legyen továbbra is Németország kancellárja.
Marton János külügyminiszter volt az Aréna ma esti vendége, behallgatóink a beszélgetés felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.